I've seen, I've things to lose hope. And here I am still going, I am even stronger now. Evil is looking around you, and maybe I'm mistaken. You know how I'm feeling right. Like something on my face, something in my veins, fear hurts. And don't know what it takes, don't know what it takes to move on. The more that I've done, the less I've become. I just stay forever within our souls. Some do even know, and life will go on. And then we'll become just nothing at all. Just nothing. A day will become just nothing at all.
No, hát üdvözlöm a kedves agybegyűlteket és a kedves Twitch nézőket, a kedves YouTube nézőket és mindenkit, aki még nem is olyan kedves, de mindenkit üdvözlünk, és hát azt is üdvözlöm, aki utólagosan fogja ezt meghallgatni a podcast platformon, ugyanis mind Spotify-on, mind Google-on, mindenféle podcast platformon is hallható lesz, úgyhogy várok mindenkit mindenhol. És azt nézem, hogy van itten valami aminek nem kéne lenni, úgy látom, hogy valamilyen szinten az a korlátozó tudsz. Na, kipróbálunk egy újfajta ilyen hangmotort, ami kicsit másképpen fog majd hangozni, remélhetőleg így a műsor folyamán. Most annyi problémám van, hogy én ezt a dolgot én most nem látom, hogy hol vannak nekem a hangbeállítások. Úgyhogy ezt mindjárt meg is oldom. Na, de alapvetően, amiről ma szó lesz, és ami ha megtalálom azokat a dolgokat, amik nekem kellnek, akkor el is kezdem, persze, hogy ott nyitja meg, persze, el is kezdem azokat a dolgokat, amik most így a úgymond érintettek lesznek így a műsor folyamán. Lejjebb is veszem ilyen 80%-osra a mikrofont. Ezáltal közel tudom rakni, kevesebb zaj, kevesebb háttér dolog, és sokkal jobb hangzást tudok így akkor adni. No, amiről ugye szó lesz, első témakörben ugye szerettem volna egy bevezetni, átvezetni ezeket a mai érintett témákat, amik most fellépnek, ugye most 7. hó 31-ét írunk, ami azt jelenti, hogy vannak olyan dolgok, amik a holnapi naptól bevezetésre kerülnek, ami például nem más, mint az ilyen hatósági áras dolgok, amik meg fognak szűnni, áremelkedések jönnek, mindennek az ára fog emelkedni, mind nagyon sok minden fog változni, úgyhogy most jelenleg egy akkora nagy egy fejetlenség van a boltoknál, ahogy láttam most is, akkora nagy tömegek vannak a boltok parkolóiban, ahol most eljöttem, hogy annyi autót nagyon régen nem láttam. Legutoljára, mikor ennyi autót láttam itt a helyi kis Tesco-ban, az abban az esetben volt, amikor problémás volt, vagy hát nem, valamilyen boltzár volt, vagy egy téli, vagy valamilyen, azt hiszem, hogy karácsony előtti időszak volt, és akkor jött a többnapos boltzár, és akkor volt így teli, mint most, minden ember mindenféle családtagjával megpróbál mindent beszerezni a leghamarabb, olcsón, és kifosszák az egész boltot, úgyhogy most jelenleg ilyen dolgok zajlanak, hatalmas nagy harcok, úgyhogy aki nem hallgat, az elképzelhető, hogy akár ott van, és vagy aki utólag fogja hallgatni ezeket a dolgokat, nyugodtan majd ül a kanapén, és azt tudja ecsetelni, hogy de attól függetlenül nekem megvan az a 7 liter étolaj betározva, ami egy darabig elég lesz, de igaz, hogy lehet, hogy az idei évet nem húzza ki, úgyhogy ugyanúgy meg fogom venni a drágábbat, de még most megvettem az olcsót, úgyhogy nyugodtan süthetem benne a rántott húst olcsóbban. Úgyhogy természetesen változni fognak az árak. Elég drasztikusan fognak változni, ahogy én néztem ezeket a mostani ilyen különböző beesléseket, hogy nagyjából milyen szinten fognak változni. Az étolajnak is mondták, hogy közel 2000 forint lesz a mostani 700 forintos hatósági áras étolaj. Durva áremelkedések jönnek, úgyhogy biztosan várható az, hogy el fognak szállni az árak, biztosan várható az, hogy nagyon sok olyan termék, amiket most megszoktunk, például megszoktuk azt, hogy a csirkemell volt az egyik legolcsóbb, jelenleg még a karajt se vettünk annyit, mint csirke mellett a legutóbbi időben, mert hát úgy alakultak az árak, hogy nem annyira érte meg, úgymond karajt venni, vagy bármilyen olyan hústerméket, ami nem csirkemell volt, mert látható volt az is, hogy még egy combnak is hasonló ára volt, és nem igazán érte meg volna megvenni, és mondható az is, hogy ezek nem fognak javulni, sőt, egyre rosszabbak lesznek, egyre magasabbak lesznek az árak. Nagyon olyan irányba haladunk, ami ezt eredményezi, ahogy néztem manapság. De ettől függetlenül az be kell látni, hogy mindettől eltekintve a fizetések nem fognak emelkedni olyan szinten, úgyhogy attól függetlenül, hogy nagyon sok ember mennyire nyugodt, hogy majd a fizetése is, mivel többbe kerül a termék, majd több lesz a kasszában, és ezért többet fog kapni, el kell keserítenem azokat az embereket, akik így gondolkoznak, hogy sajnos ez nem így van. Abban az esetben, hogyha valaki többet fog úgymond keresni, azok a különböző ilyen kisebb cégek esetleg, hogyha valaminek lejjebb megy az ára, akkor most már azt a kompenzációs árat nem fogja, amit eddig kompenzációnak szánt, azokat az árakat nem fogja lejjebb vinni, az neki szimpla haszon lesz. Persze ott a haszonadó is, de ugye az is százalékosan veszik le a haszonját, úgyhogy ha még nagyobb százalékos haszont fog termelni azzal, hogy ezek a termékek drágábbak lesznek, százalék arányosan, ugye attól függetlenül lehet, hogy nagyobbat von le a nagyobb összegből, szóval ez konkrétan a kisembertől felfele a cég és az állam felé, ez nagyobb bevételt fog eredményezni a következő időszakban. Meglátjuk, hogy ezzel mennyire tudják ezt a mostani úgymond magas adóssági dolgokat helyrerázni, vagy mennyire lesz az, mennyire fogják ezzel kompenzálni azokat a mostani elszaladt árakat, amik vannak azzal, hogy továbbra is elhagyják szaladni az árakat, nem tudom. Nem látok benne kiutat, nem látom azt, hogy mennyire lesz ez megoldva, mennyire tudnék azt eredményezni, hogy azt felmutatni, hogy mi megmutatjuk, itt nem lesz nagy áremelkedés, miközben most is repülnek az árak is, azzal fenyegetőznek, hogy majd ők megmutatják, hogyha valaki nem akarja csökkenteni az árat, akkor majd ők lesznek azok, akik megmutatják, hogy az ő izéjükben, az ő rendszerükben aztán nem lesz ilyen. Úgyhogy nem hiszem, hogy bármilyenre kell számítani, hogy az árak azok lemennek. Fenyegetőzni attól függetlenül tudnak, de nem hiszem, hogy bármiféle komoly hatást érnek el, mivel ezek az árnövekedések, ezeket le lehet írni azzal, hogy eddig hatósági árba ennyibe kerültek, de a piaci ár nem ennyi. Mondjuk a piaci ár az egy nagyon érdekes dolog, mert a piaci árat nagyon erősen befolyásolja például az adó is, amit ugye szintén az állam kezel, szóval ha az állam lejjebb visz különböző adókat, különböző járulékokat, áfát, stb., akkor a piacon lévő ár, az úgymond piaci ár, az alacsonyabb lesz. Ugye ezen indítatásban nézzük meg, például a románoknál nagyon szeretnek példálozni a különböző román üzletekben, hogy mennyivel de olcsóbbak a termékek, igen, mert azon kevesebb az adó. Különböző adók nélkül azok a termékek, amiket ugyanazt, amit árulnak ott és itt, természetesen Romániában lehet, hogy olcsóbb, mivel hogyha kevesebb teher van rajta, a bolt természetesen tudja olcsóbban adni. Köszönöm, Discord. Szóval a bolt tudja olcsóbban adni, ezáltal kerülhet egy olyan indítatásba, akár csak maga az a fajta, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, de lényege, amin ugye nem változtatunk, most az értesítés, ez jó későn jött be, 10 perccel később jött a YouTube értesítés, hogy éppen megy az élő közvetítés, na nem baj. Szóval, ami biztos, hogy ha kevesebb az adó rajta, akkor sokkal kevesebb lenne a boltokban árult ár, szóval meg lehet ezt mondani, vagy ki lehet ezt jelenteni, hogyha szeretnénk valóban a kisember számára megfizethetőbb dolgokat biztosítani, akkor kezdjük például a különböző adóknak a csökkentésével. Természetesen az állam ettől függetlenül kevesebb bevételre tesz szert, de mondjuk ez se igaz, mert múltkor Franks Chartos élőben néztem azt, hogy ugye beszélik azt, hogy az amerikaiaknál vannak ezek a különböző ilyen adózáró évek, vagy minek lehet azt mondani, amikor úgy döntenek, hogy az adójának az X százalékát az emberek visszakapják, ezáltal ugye lesz nekik egy halom pénzük, úgymond idézőjelesen, hát igazából az a pénz az nem az övéké, de le tudják írni így úgy amúgy. Ezeket a pénzeket megfelelőképpen leírva vissza tudják kapni, és ha ők ezt visszaigényük, visszakapják, azokat általában vissza szokták forgatni a gazdaságba, úgymond vesznek egy tévét belőle, vesznek telefont belőle, ezt, azt, amazt, és hát úgymond a gazdaságnak nem lesz mínusz, mert az, amit kifizettek a sok embernek, az vissza fog csurogni ugyanúgy gazdaságfejlesztés és adó formában, és azt is lehetne látni, hogyha az embereknél több marad, többet tudnak költeni, más irányba is lehetne az a különböző adókat bevenni, nem olyan irányba, hogy csak minél nagyobbak, minél több típusú, minél több mindenre, mert lehet látni azt, hogy az emberek kapnak, az embereknél marad a pénz, akkor azt a maradék pénzt, azt valamire el fogják költeni. És ettől függetlenül lehet azt mondani, hogyha azt a pénzt, amit elköltenek, olyan dolgokra költik el, mint például itt az előbb felhozott példa a tévé, egyfajta úgymond idézőjesen lehet mondani, de luxus cikkre költik, ami nekik egy szórakozás, egy olyan fajta kikapcsolódást tud hozni, amivel azt érzik, hogy az életük sokkal, nem is tudom, hogy fogalmazni, hogy jó legyen, az életük sokkal nyugodtabb, természetesebb, stb. Szóval, hogyha olyan irányba tudnak a megmaradt pénzzel gazdálkodni, amivel az ő javukat szolgálja, vagy úgy érzik, hogy az ő javukat szolgálja, abban az esetben azt lehet mondani, hogy nyugodtabbak lesznek, mivel meg tudták maguknak azt teremteni, amit amúgy úgy éreznek, hogy nem tudnák, például a OLED TV-t tudnak maguknak venni az emberek, mivel a fizetésük általában, mit tudom én, ha csak a magyar fizetést nézzük, a én fizetésemhez képest, ugye egy OLED TV-nek az ára, az több, mint egy havi fizetésem, vagy 2-3 hónapig kéne csak arra gyűjtenem, és konkrétan mondhatni, hogy az égvilágon semmi más nem vennék, vagy nem ruháznak be az égvilágon semmire, csak lenne, csak arra költeném, akkor tudnám azt mondani, hogy igen, megvan lehetőségem arra, hogy én tévét vásároljak, de mivel minden másra kell költenem, szeretnék kaját és rezsit is mindent fizetni, ezért sajnos ott tartok, hogy nem tudom megtenni magamnak. Amennyiben ezt ilyen adóvisszatérítés formájába meg tudnám magamnak teremteni, meg tudnám magamnak azokat a dolgokat teremteni, amiket én szeretnék elérni, és ebben van egyfajta ilyen adóvisszatérítéses lehetőségem, hogy pénzhez jussak. Abban az esetben én úgymond ezeket az álmokat megvalósítva egyfajta, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy megfelelőképpen legyen ez fogalmazva, de mégis azt lehet mondani, hogy egy kicsit nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb életet tud eredményezni, és ezt nagyon sok olyan országnál lehet látni, ahol a gazdaság megengedi azt, hogy olyan dolgokra tudják költeni az emberek a pénzeket, mint például pár évente új autó, meg tudják venni az új csúcskategóriás telefont, stb. Vannak olyan országok, Németország, stb., ahol erre van lehetőség. Ezek az országok olyan pénzügyi biztonsággal rendelkeznek, ahol ez nem számít esetleg az se, mint például most, hogy árak emelkednek, mert azt mondják, hogy oké, akkor emelkedik az ár, de lehet, hogy akkor nem fogok jövőre telefont venni, hanem csak két év múlva veszek telefon, de nem fog az problémát jelenteni, hogy telefont kell venni továbbra se. Mert akkor a minden havi fizetés mellett, akár hogyha beszorik az OLED-es tévém, akkor is tudok egy másik OLED-es tévét venni. És nem jelent az nekem problémát, hogy nekem ilyen dolgok legyenek, amit a mostani életkörülményekben ezt most nem tudom magamról elmondani. Szóval nincs egy anyagi biztonságom, nincs az, hogy ha bármi tönkre megy, akár nem akarok semmilyen olyan dolgot mondani, ami ilyen dolog lehet, de például mondjuk az, hogy fűnyírom, mert nekem most jelenleg nincs fűnyírom, tervezünk majd vásárolni, tönkre megy a fűnyírom, ami most nincs, tönkre megy a fűnyírom, és szeretnék egy új fűnyírót venni, ott vannak a lehetőségek, hogy 60-80 ezer forint, nincs jelenleg 60-80 ezer forintom, így a következő időszakban elképzelhető, hogy ki tudja, hogy csak egy hónapos időszakban, vagy esetleg valami váratlan kiadás még lesz, egy magasabb villanyszámla, egy magasabb bármilyen dolog, nincs meg az anyagi biztonság, hogy azt tudjam mondani, hogy én ki tudom fizetni az új fűnyírómat. Szóval minden tekintetben azt tudom mondani, hogy nem egyszerű a helyzet, nem egyszerű azt megvalósítani, hogy én bármilyen dolgot el tudjak érni, amit szeretnék az életben. És ez a fajta áremelkedés, ami ugye most is fog jönni, ez még jobban csökkenti azt az anyagi biztonságot mindenkinél, illetve mindenféle tartalékot fel fognak élni, akik tudnak, akik meg szeretnék teremteni maguknak azt az életszínvonalat, amit eddig megteremtettek. Főleg azoknak, akik ugye egy olyan egzisztenciát, olyan életszínvonalat teremtettek, ahol vettek egy autót hitelre, megvették a két csúcskategóriás telefont hitelre, és most tényleg fizetniük kell, és az áremelkedések miatt még kevesebb fog maradni a különböző rezsi törlesztések, illetve hitelek fizetése után, akár ételre, akár bármi másra, és ők is úgy lassan ott fognak tartani egy váratlan nagyobb összegű kiadás esetén, akár egy autójavítás esetén nem tudnak mit csinálni majd, mert csak nézni tudják, hogy hát tönkre ment az autó, hát majd jövő hónapban jön a fizetés, vagy hogyha fizetni kell a biztosítást jövő hónapban, akkor majd két hónap múlva, mert a biztosítást ki kell fizetni, az autót nem tudom megjavítatni, így azzal akkor nem tudok menni munkába se, akkor busszal kell menni munkába, és egy ilyen láncreakció, de a busz hogy fogom kifizetni, akkor venni kell valami bérletet, és így halmozódnak a gondok, halmozódnak a problémák, és egy olyan irány vetül, vagy olyan irányba megy, amit senki nem akart, és de nincs rákényszerű, mert nincs más opciója, nincs más lehetősége, mert a váratlan kiadásokat nem tudta fedezni, nem tudta finanszírozni, úgyhogy sajnos ezt azt kell mondanom, hogy egy ilyen világban, vagy ilyen világban vagyunk, vagy közeledünk felé, attól függ ki, milyen anyagi helyzetben van jelenleg, és ezt a következő téma például, amit hasonlóképpen felhoztam, az a nyaralás is, amit ugye szintén egyre több mindenkitől hallom, hogy mondanak le sorra mindenféle nyaralásokról évről évre. Már tavaly sem mentek, idén sem mennek, stb. Stb. Évről évre lemondanak a nyaralásról, arról a kikapcsolódásról, arról a szórakozásról, amit ugye pont azért kellene, hogy legyen, hogy kiszakadjanak abból a munkamorából, abból a környezetből, ami ugye átlagosan körülveszi őket minden nap. És sajnos azt kell belátni, azt kell észrevenni, hogy nincs más lehetőségük, nincs arra se lehetőség, hogy azt tudják mondani, hogy jó, akkor most nem ide megyek nyaralni, hanem oda. Már nagyon sokan belföldre se tudnak elmenni nyaralni, mert a belföldi árak is annyira felemelkedtek, hogy lassan már ott se nagyon tudnak konkrétan szállást foglalni. Így, hogyha nincs valami ismeretség, valami olyan, vagy nem mondanak le bizonyos dolgokról, vagy csak nem mennek el strandra, ide-oda, moda, aminek szintén a belépője jóval magasabb már, mint az eddigiekhez képest. Így a nyaralás is olyan dolog, ami konkrétan egy nagyobb problémát fog okozni, akinek nincs esetleg egy nyaralója, egy máshol fenntartott ház, aminek fizeti a folyamatos rezsiköltségét, legalább azt a minimális rezsiköltséget, de lényege, hogy legyen neki egy olyan hely, ahol legalább le tud feküdni, hogyha ő szeretne kikapcsolódni a jelenlegi városától távol, és nem pont Balatonnál, mert lehet bárhol, fent a hegyekbe, és ugye rendszeresen jártunk oda évről évre. Azt hiszem, hogy tavaly még voltunk, de idén már nem mentünk fel a hegyekbe. Legalábbis én már nem voltam, mivel nem volt olyan lehetőségem, nem voltam úgy anyagi helyzetben, mivel én is ugye folyamatosan fizetek részleteket, ami kell a házhoz, hogy megmaradjon a tető a fejem felett, és sajnos egy ilyen dologban élünk, hogy vannak olyan dolgok, amikről le kell mondani, és a nyaralás egy olyan fajta szórakozás, amiről le kell mondani. Ami nem teljesen igaz, mert valamilyen szinten más úton, módon mégiscsak nyaraltam, de nem nyaralásképpen nyaraltam, hanem inkább elmentünk családlátogatóba, és úgymond egy olyan fajta kikapcsolódás, hogy ott töltöttük ugye a családon belül egyik helyről a másikra elmenni, az is konkrétan az ország másik fele, szóval igazából egy elég komoly környezetváltozás így is úgy is, de ettől függetlenül nem egy olyan nyaralás álomszint, hogy most én pihenek, meg túrázok, meg felfedezek, meg kikapcsolódok, hanem ott a másik családi légkört, a másik családi morált kell, ugye, vagy morálba kell részt venni. Szóval nem egy olyan jellegű kikapcsolódás, nem egy tipikus nyaralás volt, de valamilyen szinten kiszakadtam az itteni dolgokból. És hát ugye maguk az archív videók is, amik most felkerültek, azt hiszem láthatóak voltak a különböző ilyen platformokon, TikTokon, YouTube-on, Instán, raktam föl mindenhol az ilyen Insta Reels-be, YouTube Shorts-ba, TikTok videókba, mindenhol raktam föl ezeket a régi archívumokat. Azok mind azon jellegű nyaralásokból készültek. 2011, 2012, 2013, mikor honnan válogattam, azt hiszem vannak olyan dolgok, amiket nem raktam közé, mert nem olyan tartalom, ami érdekes lenne, nem olyan tartalom, amit összetudtam normálisan vágni, de még várható tartalom. Lényeg az, hogy egy nagyon régi archívum abból az időből, amikor már csináltam felvételeket, összevágtam, vagy összeraktam egy videóba, és ezeket a dolgokat rakom ki, mint archívum. Ugyanis most már lassan az az érték lesz, ugye maga a fátyolvízesés is. Akkoriban, amikor azt a fátyolvízesést én felvettem, az a 2010-akárhanyas évek, most nem tudom, ez a 14-es vagy 11-es, valami régi felvétel, azt tudom, de azt is levidóztam. A maga a fátyolvízesés se úgy néz ki, mert valamikor ki volt száradva, majd újra elindult a vízesés, és akkor már nem abban a formában ment, ahogy annó akkor ment. Így az az archív felvétel, ami akkor készült arra a fátyolvízesésről, az tényleg egy emlék, ami már csak emlékként marad meg, mivel már másképpen működik a fátyolvízesés. Persze, természetesen, ha nincs kiszáradva, ahogy valamelyik évben volt, akkor meg lehet nézni újra a fátyolvízesést, de nem abban a formában, ahogy régen volt. Úgyhogy az mindenképpen egy emlék. Ettől függetlenül azt tudom mondani, hogy az a környék, az a bükki környék, az gyönyörű szép, és én nagyon szeretem az ilyen természetjárást, a különböző ilyen jellegű dolgokat, hogy fel lehet fedezni, lehet olyan dolgokat látni, olyan tájakat, olyan érdekességeket, mint például ott nem messze a vízeséstől gyönyörű szép halak voltak benne a vízben, és annyi halat én még nem láttam így folyóban, mert ugye itt-ott látok folyóban egy-egy úszkáló halat, de azok, amikor annyi színes hal volt ott a vízben, azt hiszem valamelyik fotón is rajta van, amikor megpróbáltam ugye a különböző szűrőkkel, polár szűrővel gyönyörű szépen vinni róla a víznek a tükröződését, hogy ott csak a halak látszódjanak. Több olyan képet is csináltam, amiben az látszódott, és tényleg nagyon jól nézett úgy ki, nagyon tetszett már akkor is, és ebben a formában tudom azt mondani, hogy így igazából az a fajta természeti csoda, ami ott van, amit ugye attól függetlenül, hogy rohadt sok ember látogatja minden nap, és ebből nagyon jól ott meg is tudnak élni. Ettől függetlenül azt tudom mondani, hogy az egy olyan természeti csoda, amit mindenki lát, hogy nem véletlenül mennek oda, nem véletlenül mennek abba a természetbe. Természetesen akár a Mátrába is el lehetne indulni, egy olyan, ott vannak a különböző kijelölt túróútvonalak, amin gondolkoztam már, hogy meg kéne látogatni azokat a túróútvonalakat, el kéne indulni, és fel kéne fedezni ott azokat a környékeket, amiket konkrétan az útvonal tud biztosítani, hogy milyen érdekes dolgokat lehet látni a kijelölt túróútvonalakon, ami nem egy egyedi út, nem csak én járok ott, és csak azokat a dolgokat látom, mert valószínűleg többen megértek, de az a természet közelség, ami ott van olyankor, az sokszor pótolhatatlan. Szoktam olyan helyeken járni, és biciklitúrás útvonalakon is fogok olyan helyeken járni, ahol nem sok ember jár, vagy hogyha jár, akkor nem pont azért, hogy csodálkozzon itt a környezetben, ott a természetben, vagy bármilyen dologban, ami ott felmerül, hanem általában valamilyen célból, akár horgászatra, akár munka miatt, vagy bármilyen dolog miatt járnak, ami miatt csak átrohannak azon a területen. Azért szeretem én általában az ilyen biciklis túrákat, és azért fogok még biciklis túrákra menni, amit ugye mostani alkalommal is lehetne. Majd meglátom, hogy mennyire lesz rá opcióm. Valamilyen szinten ezek a biciklis túrák egy olyan jellegű, mondhatni, hogy érdekességet tudnak adni a mindennapokba, amik felemelőek lehetnek, és a természet közelsége maga szintén egy nagyon érdekes faktor tud lenni. Úgyhogy mindattól eltekintve, hogy nem sok időt töltek ugye abba a természeti környezetbe, amiben szerettem volna lenni, akár egy nyaralás folyamán, ettől függetlenül, hogy ott a családi környezetben is jól éreztem magam, úgyhogy nem tudok panaszkodni. Ettől függetlenül azt tudom mondani, hogy valamilyen szinten az a kikapcsolódás, amit most idézőjeles nyaralásnak tudok mondani, ott a családi környezetben, ott teljesen jól éreztem magam, és egy teljesen különleges élményekkel is gazdagodtam az utóbbi időben. Nevet nem akarok mondani, meg semmilyen dolgot, de mind pozitív, mind negatív élményben is gazdagodtam az utóbbi pár hétbe. Negatív élmény volt, akár csak azt mondom, hogy MÁV, ez már magába foglal egy olyan faktort, ami magába tud foglalni negatív élményeket. Egyrészt vannak olyan dolgok, amit nem a MÁV miatt volt, de vannak olyan dolgok, amit maga a MÁV tudott elcseszni, úgymond az utazás elrontása érdekében, hogy ne érezzem azt, hogy végre kikapcsolódok, hanem hogy szenvedjek azért, hogy nekem normálisabb utazási élményem legyen. Egyrészt nem tudom, hogy a keleti pályaudvaron igazából a mostani alkalommal a legutolsó pályákat, a 12-13-as pályákat nem tudom, hogy most le vannak zárva, vagy miért, de a Pécsről oda felfelé tartó vonatok, azok sorra úgymond a különböző 4-es, 2-es, stb. Megállókba mennek, amivel igazából nincs is baj, sőt nekem az sokkal jobb, mert eddig a visszafele, vagy a másik vonat, amire átszállok olyankor, azok mind ott szoktak állni 1-es, 2-es, 3-os, 4-es, 5-ös, 6-os. Szóval itt konkrétan mellette áll ilyenkor a vonat, és mondjuk ez nekem jobban tetszik, hogy nem kell átsétálni az egész pályaudvart ahhoz, hogy én vonatra szálljak, mert eddig az egy, az egy rémes dolog volt, hogy azért kell egy órával későbbi vonatot választanom, de sajnos ez is egy olyan nagy probléma, hogy nem vagyok arról tájékoztatva, hogy a várakozási időm az most jelenleg kisebb lesz, vagy nem kell olyan sokat várakozni, mivel az a vonat, amivel én szeretnék indulni, az ott van mellette konkrétan. Úgyhogy, mert így maga a MÁV rendszere is, hogyha a MÁV-on keresztül nézem a dolgokat, mert ugye van a menetrendek alkalmazás, ha a menetrendek alkalmazást nézem, akkor átszállási időre egy 10 percet ír, és indít a következő vonattal azonnal. Ez mind szép és jó, de 10 perc alatt nem lehet ágyalogon az 1-esre, a 13-asra, mivel meg kell kerülni szinte az egész állomást, be kell menni középre, és onnan meg vissza, és ez úgy, hogy kerülgetjük még az embereket, meg feltartanak, meg stb. Így több mint 10 perc maga az a dolog, hogy át tudunk a másik oldalra. Ha nem késne természetesen a vonat, akkor még talán éppen meg is lehetne ezt valósítani, de mivel a vonat rendszeresen késik, ami jön, nem egy hatalmas nagy késésről, egy 5-6 percről van szó, vagy max 8 percről, ez is elég ahhoz, hogy ne a 11 perces várakozási idő még jobban, még kevesebb legyen abban a tekintetben, hogy ne tudjak átszállni annyi idő alatt, ne tudjak még véletlenül is ágylogolni másik oldalra, minél rövidebb idő alatt, és ne tudjam elérni a vonatot, amivel szeretnék utazni. Szóval ez egy meglehetősen nagy probléma számomra, hogy egy órát kell várni csak azért, mert maga az a rendszer, amin keresztül én szeretnék utazni, az nem biztosít egy olyan dolgot, hogy egy gyorsabb átkelési mód, mint például a Kelenföldnél, ahol aluljárós átkelés van, és abban az esetben lejövök az egyiken, felmegyek a másikon, és ott vagyok, az nekem például nagyon tetszik, és nagyon erősen hiányolom azt, hogy ilyen dolog például legyen a keleti pályaudvaron, mert megkönnyíteni azt a mozgást, ami miatt egy óra hosszát kell várni konkrétan miattuk. Természetesen, ha késnek egy 10 percet, akkor nem kell egy óra hosszát várni, mert akkor csak 50 percet kell várni a következő vonatra, mert rendszeresen tudnak késni. Úgyhogy abban az esetben az még jó is, hogyha késnek, persze, rohadjak ott a vonaton még egy kicsit, hogyha olyat csinálnak, mint amit menetkor csináltak. Remélem, hogy onnan nem fogok találkozni. Konkrétan megvettem előző nap este, megvettem egyet, helyjeggyel, mert természetesen a Pécsről jövő járatok, illetve a Pécsre tartó járatokra kötelező helyjegy váltása, meg a pótjegy, oké, semmi gond. Biztosítanak nekem egy helyet normális légkondicionált szerelvénybe, vagy kocsiba, vagy hogy lehet azt mondani. Nagyon jó. Én nagyon szeretem a helyjegynek a vásárlását, mert legalább egy normális környezetben tudok utazni. Mert nagyon régen gyerekként utaztam vonaton, és akkor még az gyerekként az tűrhető volt, hogy ott csattog a fülembe a vonat, nincsen semmiféle hűtési, meg fűtési lehetőség, csak max befúj az ablakon a szellő nyáron, vagy felveszek még egy kabátot. Teljesen jó, bár ez nem 21. századi utazás volt, már a 2000-es éveknek az elején, amikor én vonattal utaztam, de ettől függetlenül azt tudom mondani, hogy elgurult egyik erről a másikra. Nagyon jó vonatként, gyerekként az nekem vonatos élménynek az jó volt. Kinéztünk az ablakon, amit nem szabadott volna, de nem baj, meg minden ilyen, mert gyerekként igazából másképpen néztem a világot, és hát az másképpen működött nálam. De ettől függetlenül azt tudom mondani, hogy a vonatos utazásnak azon része, hogy veszünk helyjegyet, az már egy nagyon modern dolog azon járatnál is, ami ugye a Bukarestre tartó Békés Csabán át haladó járatoknál van, hogy ott lehet is helyjegyet venni, meg ha nem akarsz venni, akkor végülis nem kell helyet venni, mert fölcsatolnak két olyan kocsit, ami az a régi, mint amikor én gyerekkorban utaztam. Szerintem nagyjából azok a koszokat is megtalálnám, hogyha odaraktam volna egy morzsát, hogy a sarokba, Akkor szerintem azt a morzsát lehet, hogy most megtalálnám, igaz, lehet, hogy fekete színbe, mert azért egy 10 év eltelt, de szerintem az a morzsa az ott lenne a sarokban, úgyhogy azok a régi szerelvények, amik mennek, azok szerintem az én koromból, én koromban is használt szerelvények úgy, ahogy vannak, ugyanazok, ahogy az emlékeimben vannak, és felmentem vonatra, ugyanazt láttam, szóval konkrétan az nem frissült, és azokra nem is kell helyet venni, mert azok ott leragadtak a múltban, és a múlt századi dolog az volt, hogy elvisz A-ból B-be, az tovább is elvisz A-ból B-be, de hogyha szeretnél egy normálisabb, egy európaibb vonatszerelvényen utazni, vagy vonatkocsiba utazni, akkor van arra lehetőséget, hogy kifizet azt a helyjegyet, és fel tudsz szállni arra a légkondicionált, télen fűtött, nyáron hűtött kocsira, vagy fülkés, vagy az egybe nyitott, mint egy ilyen busz, ugye beltér, hogy ülések vannak egymással, egymás után szépen sorakozva, néhol egymással szembe, ott még vannak helyenként kis asztalok, stb. Nagyon, nagyon jó, pofás minden, fizetek érte helyjegyet. Na igen, amikor nagyon jól működik, amikor kiválasztom előző este, megadja, hogy azt mondja 21-es kocsi, mondom, jó, akkor 21-es kocsit megkeressük. Ott azunk Pécsről, a keletibe nézem, hogy az a vonatunk. Jó, hát amellett volt igazából a másik vonat mellett, amivel jöttünk, még elugortam gyors Burger Kingbe, mondom, szerzek valami ebédet, jó, visszajövök, és megkeresem a vonatot. Ott volt a vonat, szépen végiggyaloglok ott az egész helyszínen, ott végig az összes kocsinál, mert ugye hát úgy van beállítva a vonat, hogy hát ott vannak a kocsik, gondolom betolattak, és akkor hát ott vannak a kocsik szépen sorra, és elől meg a maga a mozdony gépezete, ami majd halad előre. Indulok hátulról szépen, nézem, ugye megkaptam a számot, 21-es kocsit kell keresnem. Jó, nézem leghátul, a hely egy nélküli kocsi, mondom, jó, mégis erre is fel tudok szállni, mert ott a függetlenül menetjegyem van, helyjegyem az ott, inkább megkeresem azt, ahol helyjegyet tudom érvényesíteni, mert hogy az nem egy, csak egy bádok kabin ülésekkel, hanem ott van esetleg klíma is, 31 fokba esetleg, az fontos is, hogy legyen egy kis hűtésem, ha már kifizettem, ugye. Hát megyek, nézem, ugye ott helyjegy nélküli kocsi, következő 31, aztán 32, mondom, jó, hát ez egyik se, nekem 21-es van, akkor biztos utána jön. Nézem, következő megint egy helyjegy nélküli kocsi, mondom, jó, akkor ez megint nem. Aztán megyek tovább, oda van írva, hogy Bukaresti, 425, 426, 427, majd jön maga a mozdony szerelvénye. Megálltam, mondom, akkor most én valamit nem jól láttam, vagy most valamit kihagytam, hogy meg kéne tudnom számolni, lehet, hogy az általános iskolában kimaradt, vagy nem tudom. Hát egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy mi az Isten van. Hát akkor elindultam visszafele, és akkor így nézem azokat a dolgokat, hogy most akkor most mi van, hogy van, mi az Isten. Visszamentem a 400-as elé, mondom, hely egy nélküli, itt nincs ott az oldalon az R, meg az, hogy nincsen száma az ott kocsinak. Indulok vissza, 33, 32, 31, hát ez még mindig nem 21. Kaptam jegyet a 21-es kocsira, és az a vonat, ami elmetek, oda megy, ahova én megyek, akkor, amikor én mennék, azon nincsen 21-es kocsi. Hát mondom, az fain. Szálljunk fel, akkor azt nézzük meg, hogy akkor most mi van ilyenkor, mert most Tudok helyjegy nélküli kocsiba utazni, de szétfővök, és az is volt egy darabig. Majdnem Szolnokig konkrétan ott főttem. Mikor jött a kalauz, ugye olvasni egyet. Beolvast, odaadta neki egyet. Majd mondom, hogy elnézést azért már mondja meg nekem, hogy én megvettem 21-es kocsira a jegyet. Hogy hol az Istenben van a 21-es kocsi? Mert hogy kiírva nincsen sehol. Azt mondja, hát a 21-es kocsi az nem lett, úgy döntöttek, hogy nem lesz, hogy 21-es kocsi. Hát mondom, az fasz. És akkor mit csinálok én a helyjegyemmel, amivel én konkrétan helyet vettem magamnak a 21-es kocsira. Menjek oda előre a román szerelvény részbe, és akkor majd ottan leüljek le. Ezt mondom, jó, de a román szerelvény rész, vagy a román kocsiban valószínűleg már vannak román állampolgárok, akik vettek helyet, és ott ülnek, nem lesz gond? Nem, biztos van ott. Jó van. Oda megyünk, leülünk, jön egy másik kalauz, és ő beolvasta a jegyet, és azt mondta, hogy átfoglalja nekünk akkor a helyet ide, ahova leültünk. Mondom, az nagyon jó. Hogyha már így eltűnt a 21-es kocsi, azt mondja, na, biztos online vettük a jegyet, és akkor az nem is indult, úgy döntöttek. Hát mondom, tegnap este vettem, tegnap este nem tudták az, hogy másnap délután, hogy nem fog indulni a izé. Hát nem tudták, az automata rendszer meg kiosztotta. Hát mondom, az kurva jó, hogy nem tudják, hogy 21-es kocsira. És ha most terület volna a vonat, akkor én mit csinálok? Állok ott, vagy nézek ki a fejemből. Megvettem a helyjegyemet, azt nem tudok utazni. Ez nagyon jó. Ennek nagyon örültem volna. Pénzt azt el tudják venni az embertől, de a szolgáltatást azt nem tudják megadni, mert úgy döntöttek csak úgy a mai nap valamikor délelőtt, hogy nem kell oda 21-es kocsi, megvettek az emberek jegyet a 21-es kocsi, 21-es izér, nem baj az, a hülyék azok úgyis megvették volna a hülyék. Aha, vagy nem tudom, hogy mi volt az elképzelés, mi volt a koncepció, de nekem ez így egy nagyon érdekes dolog volt, egy nagyon nagyon rossz tapasztalat a MÁV-val kapcsolatban. Azt leszámítva, hogy ugye akkor, mikor nem egyet utaztunk, hanem azon családdal, akiknek ugye sok kisgyerekük is van, utaztunk úgy, hogy ugye a kisgyerekeket, sajnos egy 2 éves gyereket nagyon nehéz lekötni egy vonaton, egy darabig néz ki az ablakon, de aztán valami mást akar csinálni, mert ilyenek ezek a 2 éves gyerekek, legalábbis azok a gyerekek ilyenek, hogy azok nagyon hiperaktívak is, de jönnek egy kicsit, néznek az ablakon, majd megunják, és elindulnak, és szaladgálnak, és akkor jön egy német, ő mondta, hogy német, mondjuk félig németül is beszélt, az a gyerek, aki magyarul nem érti meg, hogy üljön egy helybe, mivel szeretne valamit csinálni, menni, szaladni, az a kisgyerek, aki nem értette meg azt, hogy üljön le, és várjon egy 2 óra hosszát, 2,5 óra hosszát, üljön egy helybe szegény, nem értette meg magyarul, és szeretne szaladgálni, oda jön és elkezdi mondani neki 2 szót magyarul, majd egyet németül, azt hiszi, ezt meg fog érteni, főleg a német részét. Tudja egyetlen szegény kisgyerek, aki magyarul nem akarja elfogadni azt a dolgot, hogy németül mit mond, fogalma sincs, és akkor ő van felháborodva, hogy azon a közösségi szerelvényen, amin ugye többen utazunk, azon konkrétan egy kisgyerek, kisgyereknek nem tetszik, hogy egy helybe kell ülni, akkor hangoskodik, meg megpróbál kiszabadulni, és hogyha kiszabadul, akkor futkos, és ez nem tetszik neki, hogy hangoskodik, meg szaladgál a szerelvényen, miközben ő Berlinből jött, még nagyon sokkal jött Berlinből, és ő szeretne pihenni, úgyhogy hagyjuk őt pihenni, mert a vonaton van ő, mert ő a valaki a vonaton, és ő szeretne pihenni. És azt mondja, nem hagyjuk neki, hát a közösségi szerelvény menjen alvó vonatba, vagy mit tudom én, vannak olyan szerelvények, ahol ágyak vannak, azt lehet aludni, azt akkor menjen olyanba, mit tudom én. Ezek a night train-ek, vagy mi az Istennek nevezik? Na mindegy. És akkor még ő van felháborodva, vagy közösségi szerelvényen, ahon konkrétan előfordul az, hogy kisgyerekek vannak, főleg olyan kisgyerekek, akik akik nem akarnak egy helyben ülni két oroszán keresztül. Sajnos ez elég sok helyen elő szokott fordulni, és hát itt is előfordult, úgyhogy nem tudom, hogy a német vonatokon milyen VIP kabinok vannak, vagy szobák, vagy esetleg lakosztályok vannak a német vonatokon, ahol ő magára csukja az ajtót, és néma csend uralkodik abba a 3 négyzetméterbe, amit ő lefoglal magának, de sajnos a magyar vasút az ilyen közösségi közlekedés jelleggel megy, ahol több ember utazik egy légtérben, és ott előfordul az, hogy kisgyerekek is vannak egy légtérben, akik nem akarnak egy helyben ücsörögni hosszú óra hosszákon keresztül, hogyha nem alszanak persze, mert szerencsére egy bizonyos idő után elaludtak, mert már nem bírták azt a egy helyben üléses dolgot, és inkább úgy döntöttek, hogy egy helyben nagyon jól tudnak aludni, akkor voltak a legjobbak. Szóval én nagyon szokott fordulni, de sajnos ez nem egy olyan dolog, amit azt tudom mondani, hogy bármikor, bármeddig meg tudok tőlük követelni, mert vagy meg tud bárki tőlük követelni, mert hát sajnos ügyeregek, akik eléggé hiperaktívak. Úgyhogy ettől függetlenül maga az a családi kikapcsolódás az teljesen jól telt, és azt tudom mondani, hogy a születésnapi dolog, ugye, mivel születésnapozás is volt, itthon is tartottunk egy születésnapot, meg majd később ott a ország másik oldalán is tartottunk egy születésnapot, mindenhol saját kézzel készítési tortát kaptunk, mindenhol csoki jellegű torta volt, vagy hát csoki, ez egyik az full csoki darabos, csoki krémes, csoki piskótás, mert hát tudják, hogy én szeretem a csokoládét, és aki nekem csinált tortát csokoládéval, csinálja nyilván, és hát ezért megfelelő csokoládé volt, ugye az első, amit itthon ettünk tortát, abba mérhetetlen mennyiségű csokoládé volt, nagyon ízlet, nagyon tetszett. Egy tortaszetet megettem, és jól is laktam vele, úgyhogy nekem az nagyon tetszett, az a jellegű torta. A másik torta egy krém, csokoládé krém jellegű kivitelezéssel volt, ami szintén érdekes volt. Nem volt egy olyan édes, nem volt egy olyan úgymond kivitelezése, mint annak az első tortának. Egyrészt az ostyalap fotóval gyönyörű szép volt, másrészt az a fajta krém az szintén nagyon finom volt úgy önmagában, mert az, hogy például azok a nagyon olcsó dolgok, ami mondhatni, hogy ropog a fogalmat a cukor tortában, az annyira nem igazán a kedvencem, de eltekintek tőle, attól függetlenül azt tudom mondani, hogy minden ilyen jellegű dolog ízlik, de mégis jobban tetszik, hogyha egy-egy ilyen süteménybe, tortába, akármibe, egy sokkal lágyabb szerkezete, sokkal kevésbé cukrosabb dolog van, úgyhogy igazából mindegyik torta megállta ezeket a kritériumokat, nem volt édes, nem volt nagyon kiszárítva, meg semmilyen dolog nem volt vele, nagyon finomak voltak, úgyhogy azért látszik, hogy nem akárki készítette a tortát, és ez így egy különleges születésnap volt, hogy nem cukrászdába készült torta volt, hanem házzal készült prémium torták. Nagyon jó volt, nekem nagyon tetszett. Igazából ez természetesen lehet, hogy gazdaságosabb, és sokkal jobb így, és egyre ezek szerint vannak olyan emberek, akik ha elkezdenek ilyen dolgot csinálni, látszik, hogy egyre ügyesebbek és egyre rutinusabbak lesznek ilyen torta készítésben, és sajnos lassan egy olyan időszakot élünk, ahogy már múltkor is felmerült így a dolgokban, hogy manapság egyre jobban látom azt, hogy egyfajta ilyen cserekereskedelem van. Azaz, elmegyek valakihez, megcsinálok dolgokat, és nem kérek pénzt, mert tudom, hogy nem rendelkeznek sok-sok pénzzel. Ezáltal alapból úgy állok hozzá, hogy szívesség, és Vannak olyan emberek, akik ezáltal, mivel ilyen jó kézügyességük van, egy-két alkalommal, hogy segítek rajtuk, megkérem azt, hogy például egy, mit tudom én, akár veszek, hogyha kell nekik tojás, vagy kell liszt, vagy cukor, vagy mit tudom én, mondják, hogy mi kell hozzá, és akkor valamikor azt mondják, hogy nem kell semmi, segítettél, akkor nekem van itthon, van tyúkom, annak van tojás, van cukrom is, mert felhalmoztam egy csomót, meg mit tudom én, meg rendszeresen csinál tortákat, és akkor így marad is belőle neki a cukorból, és mindenből marad ez az amazus, hogy összekeveri, és akkor készen is van, csokoládéból is betankol egy halommal, olyankor, amikor valaki rendel tőle, és akkor marad a csokiból, természetesen az nagyon jó, mert újra tudja hasznosítani, fel tudja használni újra, és akkor így tud egy ilyen jellegű tortát csinálni. És ezáltal, mivel már ő azt kifizette, és igazából ő azt a pénzt, ugye lehet, hogy ki is számolta, hogyha ahhoz, amit csinál, ahhoz ennyi kell, és abba az árba kérte magát az árát is a tortának, hogy ő azt már kifizette, azt beleszámolja, és azon felül meg mit tudom én hasznot számol, nem tudom, hogy működik ez a dolog. Lényege, hogy azt kifizettette, úgyhogy ez neki úgymond ingyen van. Én megcsináltam neki, ezzel segítettem rajta, így csinál egy tortát, ami kvázi neki nem került úgy pénzbe, ami mind a kettőnek nagyon hasznos, mert nekem nem kell cukrászdából rendelnem pénzt kiadnom rá, neki meg szintén nem kellett sem munkáért, sem a elkészült dologért pénzt kiadni, ezáltal mindenki boldog, mindenkinek van olyan, amit szeretett volna, ő szeretett volna például, hogyha én csinálom egy jó számítógépet, vagy egy jó hálózatot, vagy mit tudom én. Én meg szerettem volna egy tortát, amiben meg ő ügyes, és nagyon profi meg tudja csinálni, és van. Szóval mindenkinek megvan az a kézügyessége, az a képessége, amivel egy cserekereskedelemmel sajnos az a régi időkből jött cserekereskedelem, amit sokan ismernek manapság, az mondhatni visszaköszön így, ebben a formában, és egy olyan irányt vesz, ami azt lehet mondani, hogy hát hogyha ha tetszik, ha nem tetszik, de sajnos egy olyan világban élünk, ahol el kell fogadnunk, hogy ilyen dolgok léteznek, és egyre sűrűbben elő fognak fordulni, hogy nem pénzek fognak forogni, hanem egyszerűen csak tárgyak forognak egymás között olyan dolgokba, amiket ők adnak egymásnak azért, hogy megcsinálnak ilyen olyan dolgokat az emberek. Régi időkben ugye így volt, és akkor jött a pénz, mint fizetőeszköz, amivel fizettek, de előtte természetesen, mivel nem mindenkinek volt pénze, meg főleg a parasztembernek ugye nem rendelkezett a parasztember sokszor megfelelő anyagi összeggel, az egyik parasztember kukoricát termelt, a másik parasztember hagymát, meg krumplit termelt, akkor mit csináltak? A kukoricát ugye takarmánynak megtermelte, odaadta másiknak, a állatainak, ő meg mivel termelt krumplit és hagymát, ő azzal fizetett, és így mindennyien teljesen boldogok voltak, de pénz az nem forgott semmi esetben sem, hanem maga a termés forgott is. És hát eltűntek azok a fajta árazások, amik ugye a boltokba feltűnnek. Persze irányadó szinten nézhetjük azt, hogy a piacokon egyes helyeken akkoriban is volt az, hogy most mennyit ér ez, mennyit ér az, és akkor mennyi krumplit kérjek, hogy annyi kukoricát érjen, de az is ilyen irányadó volt, úgyhogy mindent eltekintve mondhatni azt, hogy bárhogy is nézzük, a torták finomak voltak. Úgyhogy a születésnap így mondhatni, hogy egy különleges születésnap volt, mert ilyen házi készítési tortákat eddig még soha nem kaptam, úgyhogy ez egy különleges születésnapi alkalom volt így, különleges ünnep volt így ezáltal. Úgyhogy én konkrétan nagyon jól értékelem ezt az idei évet, legalább ilyen tekintetben. Nem vagyok egy nagy ünneplő, és nem szoktam általában hatalmas egy ilyen partikat tartani, nem volt több száz fő most sem, mint eddig sem, nem csak szűk családi körbe volt. Majd a névnapozást esetleg némi baráti körökbe veszem, de majd meglátom, hogy miképpen is hogyan tudom alakítani ezeket a dolgokat. Ettől függetlenül a születésnap az marad egy ilyen szűkösebb dolog. Itt se vertem nagy dobra általában a különböző csatornákon, különböző helyeken. Egyáltalán nem volt az, hogy most én elricsekedjek, hogy most születésnap, hanem csak ilyen kisebb körökben forgatom, és általában lehet, hogy úgy leszek vele, hogy ez inkább egy ilyen jellegű dolognak fogom szánni a jövőben, hogy a születésnap az inkább családiasabb jellegű legyen, és azt rászánom, hogy a családra születésnap, és egy fél év múlva karácsony, így fél évente van egy-egy olyan ünnep, amit a szűk családi körnek szánnak, nagyon jó, így teljes mértékben megfelelő számomra. Ettől eltekintve azt tudom mondani, hogy a pozitív dolgot is tapasztaltam, ugye, amit mondtam, a tortán kívül természetesen. Nagyon érdekes dolog, olyan helyzetben, olyan életvitelben, olyan, mit tudom én, hogy fogalmazok, hogy teljesen jó legyen, de egy olyan jellegű dolgokkal nagyon ritkán találkozik az ember, amikor lehetősége nyílik esetleg a családokat újra úgy együtt látni, vagy családtagokat, akik ugye valamilyen oknál fogva szétváltak. Tekintettel arra, hogy egy nevelőszülős témáról van szó, hogy ugye bizonyos életkorig lehet nevelni a gyereket nevelőszülőknek hivatásosan, és amikor meg úgy döntenek a feljebb lévő hatóságok, akkor örökbe kell adni, vagy hogyha ugye ez úgy működik, gondolom, hogy valaki jelentkezik, hogy szeretne örökbe fogadni, és akkor itt kijelölik, hogy ennél a szülőnél van egy gyermek, aki örökbe adható, és akkor örökbe adják, és sajnos azt kell tapasztalnom, hogy nem mindig megfelelő helyre adják örökbe a gyerekeket, és erről majd készítek egy külön epizódot szerintem, mert nagyon sok olyan tapasztalat van, például az, hogy amit mainap meséltem, ugye volt szó arról Killer Bunny esetében, hogy egy kislányt szeretnének ugye örökbe fogadni, és abban az esetben is mellméret, meg fenékméret a olaszoknál, ami fontos volt, és felmerült nagyon erős gyanú az, hogy nem is gyermeket akarnak, hanem egy lányt, aki bizonyos szolgáltatásokat nyújt más férfiaknak, mondjuk így ilyen családbarát formában. Szóval nagyon erősen felmerül az dolog, hogy akkor nem családtagot szerettek volna, hanem egy csak úgy egy ingyen munkást, és természetesen Novák Katalin ezt minden tekintetben engedélyezte is, és nem csinál belőle problémát, amíg nem a lány csinált belőle a problémát, akiről ugye szó volt, aki úgy döntött, hogy ő nem fog oda menni, és ezt kikérte magának, és hogy megfelelő pszichológusnál megkapta azt a záró jelentést, hogy nem örökbe adható. Így ebben a tekintetben így le van zárva az ügy nála. De ki tudja, hogy hány esetben nem volt egy ilyen temperamentumos lány, aki lehet, hogy van olyan eset, ahol nem kérték ki maguknak ezt a dolgot, és nem igazán alakult így a helyzet. Ami meg egy elég szomorú történet irányt is vehet. Úgyhogy mindettől eltekintve azt tudom mondani, hogy az az eset, amikor meg például rossz helyre kerül maga a gyermek, és tényleg azt lehet mondani, hogy rossz körülmények közé kerül, majd újra találkozik azokkal a nevelőszülőkkel, akik kis pólyás korától kezdve, addig, amíg örökben nem lett adva, addig nevelték, az mondhatni, hogy egy erősen megható és erősen szívbemarkoló dolog volt, aminek ugye szintén az utóbbi, a múlt héten szemtanúja voltam, vagy ott voltam, mivel ilyen dolgok is történtek, úgyhogy valamilyen szinten azt tudom mondani, hogy ha gyűjtök össze ilyen különböző érdekességeket, anyagokat, akkor majd készül később egy rész ebből. Nagyon sok mindenben mondtam, hogy majd készül később egy rész ilyen témával kapcsolatban, de gyűjtőmunkákhoz sajnos nem álltam úgy neki, hogy ezeket meg is tudjam valósítani. Ettől függetlenül majd elképzelhető, hogy fog eszembe jutni még olyan dolog, ami későbbiekben plusz lehet. Úgyhogy ilyenfajta születésnapok, ilyenfajta családegyesítések, ilyenfajta mávutazások, ilyenfajta árnövekedések után azt tudom mondani, hogy szerintem én mai napra elköszönök. Nem húzom szerintem még egy óra hosszát. Elképzelhető, hogy jelentkezek még egyéb tartalommal a következő időszakban. A héten meglátom, hogy tudok majd szabad lenni. De meglátom, hogy miképpen is hogyan fog alakulni még a mai nap is. Úgyhogy mindenkinek köszönöm, aki velem tartott. Mindenkinek köszönöm, aki velem fog tartani az elkövetkezendő alkalommal is. Várok mindenki szeretettel legközelebb is. Mind élőben, mind Discordon, mind pedig azokon a podcastos felületeken, ahol ugye hallgatható formában megtalálható vagyok. Főképpen Spotify szoktam használni általában podcastozásra, hogyha azt tudom ajánlani, de akár ott a Google Podcast, akár ott az Apple Podcast, szerintem mindegyik működik. A Spotify az elsődleges dolog, amire szoktam figyelni, úgyhogy aki Spotify-on követ, az már megfelelő helyen tud követni podcast témában is. Úgyhogy mindenkinek köszönöm, aki velem tartott, találkozunk a legközelebbi alkalommal is, addig is mindenkit várok legközelebb. Sziasztok!